Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem enyhül sem az aszály, sem a forróság. A kapás növények gyenge termés kilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repce vetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet az agrometeorológiai elemzésében. A következő 6-8 napban is folytatódik a forró, nagyrészt száraz idő, az aszály fokozódása várható. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban kitart, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban szerinte most ez egyfajta óvodás reakcióként nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása. Tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak fegyverszállításra Ukrajnának, de Magyarország addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg a magyar cégeket ott negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető döntések. Több résztvevő ismét felvetette a szankciók szigorításának témáját, ráadásul egyesek ezt az energetika területére is kiterjesztenék. Ennek kapcsán rámutatott, a tagországok egy jelentős része kerülő úton, titokban, álszent módon továbbra is vásárol orosz energiahordozókat. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője teljesen elvesztette a kontrollt, és rendkívül veszélyes és észszerűtlen javaslatokat tett a Közel-Kelet vonatkozásában is, közölte a miniszter. Szijjártó Péter bírálta a főképviselő azon friss előterjesztését is, amelynek értelmében az Európai Uniónak szankciókat kellene elrendelni az izraeli kormány két miniszterével szemben. Majd Izraelt méltatta, amiért megegyezett az egészségügyi világszervezettel a gyermekbénulás elleni oltási program gázai megindításáról. Arról is beszélt, mi nem akarunk szolingent Magyarországon, nem akarunk késeléseket, nem akarunk illegális migránsokat, ezért egész egyszerűen megdöbbentő és felháborító az, hogy miközben Európában drámaian nő a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, nő az általuk megölt európai emberek száma, addig az Unió minket büntet azért, mert megvédjük magunkat, a határunkat, és nem engedjük be az illegális bevándorlókat. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kell oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország támadja őket. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadászrepülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Ehelzem azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háborús szabályokat. Fogyatékossággal élő vagy 14 éven aluli tartósan beteg családtagjukat, otthon gondozókat segítő szervezeteknek hirdetett pályázatot a kormány 114 millió forintos keretösszeggel, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a segítség például az lehet, hogy a gyermeket hazakísérik az iskolából, amíg a szülők dolgoznak, a támogatás elsődleges célja, hogy a szülők megőrizhessék munkájukat. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 400 ezer vendég 6 millió 600 ezer éjszakát töltött el. A vendégek száma 4,1, az éjszakáké 2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 0,3%-kal mérséklődött, a külföldieké 5,4%-kal nőtt. Nagy valószínűséggel medvét láttak járókelők Miskolcon az Avason, a horvát tetői játszótér környéki erdősávban, tájékoztatta a város önkormányzata az MT-t. Egy anya lehetett a bocsával. Arra kérnek mindenkit, hogy különösen este, sötétedés után fokozott óvatossággal körültekintően közlekedjen, lehetőség szerint kerülje el a területet. Sport. A 22 éves pécsi Konkoly Zsófia aranyérmet szerzett 400 méteres gyors úszásban, az S9-es kategóriában a párizsi paralimpián. Ez a magyar küldöttség első dobogós helyezése a francia fővárosban. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néha felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, a magyar irodalomnak különösen gazdag része az istenes irodalom. Első nyelvemlékünk az Ó Magyar Mária Siralom és tulajdonképpen istenes vers, s azóta Balassi Bálinttól Ady Endre Pilinszky János költészetén át Térei Jánosig, vagy Szabóti Annáig, hogy ne hagyjuk ki az kortárs alkotókat sem, azt mondhatjuk, nincs szerzőnk, akinek ne született volna Istenhez forduló alkotása. Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban mondhatni klasszikus költeményekből, Ady Endre istenes verseiből hallanak összeállítást. A verseket Baranyi Péter, Bubik István, Fehér István, Kállai Ferenc, Kelemen Csaba, Kubik Anna, Pap Zoltán és Réti Árpád előadásában hallják.
Az illés szekerén. Az Úr illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret. Tüzes, gyors szíveket ad nekik. Ezek a tüzes szekerek. Az illés nép ég felé rohan, s megáll ott, hol a tél örök, a Himalájak jég csúcsain porzik szekerük és zörög. Ég s föld között bús hazátlanul hajtja őket a sors szele. Gonosz, hűvös szépségek felé szágult az illés szekere. Szívük izzik, agyuk jégcsapos. A föld reájuk fölkacag, s jég útjukat szánva szórja be hideg gyémánt porral. A nap.
Ady Endre, a patyolat üzenete. Meghurcolt a vér, ez a pokolva, bomolva, romolva vágtató tüzes fogat, s most lengett utánam jelt a patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta most, mikor már nem térhetek vissza. Átkozom gerjedelmem az elsőt, mely vágyat adott, az első szennyes gondolatot. szerelmem, ki olyan hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy-egy átok, szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentbőtű, kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül. Jaj, de piszkos ruha az élet, s a vérben nyomorult beronda. 34 esztendős vén koromba, mindenek túlján, undorodván, szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem, hogy kendőt lenget késetten az én bűnös lelkem, s egyetlen igazi szerelmem, a patyolat.
Adi Endre,
egy kevésnyi jóságért.
Ha van még jó bennem, ó, Uram, kérlek, és nem is szomorúan, ó, menj meg belőlem, hiszen annyi jósággal jövék, ám lelkemnek szemérem övét letépte világod. Valamikor voltam örömöd. Ne hagyj itt, ocsmány, bús végek között nagy gyalázatomban. Most, hogy bűn és idő elszaladt, úgy menjek el, mint kiben maradt egy kevésnyi jóság.
Adi Endre, a nagy Szethalhoz. Ó Istenünk, borzasztó Szethal, sorsunk mi lesz ezer világnak? Roppant hátadon táncolunk mi, ó ne mozogj, síkos a hátad. Csúszós a hátad, mellyel tartod lelkünket és a mindenséget, s én csak két rossz, táncoló lábat s reszkető szívet adok néked, sok félelmemet vedd el értük, melyek velőimbe befújnak. Mutasd meg, hogy nem vagy keresztjén, nem vagy zsidó, rettentő úr vagy. Védj engem hátad közepére, hogy két gyönge lábam megálljon, hogy a szívem ne verje mellem, hogy néha rám szálljon az álom. Vagy dobj le egyszer s mindörökre, ne táncolj, lógj, ne tréfálj mindig. Nem bírom. S holt csillagaid, már nyugodt fényük arcomra hintik.
Sion hegy alatt. Borzolt fehér Isten szakállal tépetten fázva fújt szaladt az én uram a rég feledett nyírkos vak őszi hajnalon valahol Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rórát éra harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság. Éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek. Harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát? Jaj, 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 nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett rám szomorú, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, s aztán felszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök sírván a Sion hegy alatt.
Ady Endre, Uram, ostorozz meg! Uram, bántottál, űztél, megaláztál, sokféle ostort suhogtatott kezed, te tudtad miért. Kis szolgád bizton nagyokat vétkezett. Haj! Bűnös voltam. Nótáid elloptam, nőid csókoltam, s kortyolgattam borod. Méltón sújtott rám könyben áztatott sós, éles ostorod. Minden bűnömből külön ostort fontál. Csöpp, beteg vérem sokszor kiütközött, ám csók ostorod legfájóbb ostor ostorait között. Uram, utolszor ezzel ostoroz meg, nagy bűnök után, méltón, fájón, nagyon. És azt az asszonyt, kire korbácsolt, rossz szívemet hagyom.
Ady Endre, az Isten balján. Az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk. Sójaj, én ott ülök a balján. Az Isten könyörületes, sokáig látatlan és néma. Csak a szívünk bever bele mázsás harangnyelvekkel néha. Az Isten nem jön ám felénk, hogy bajainkban segítsen. Az Isten, az én és a kín, a terv s a csók, minden az Isten. Az Isten hatalmas nagy úr, sötétség és világosság, rettenetes zsarnok lakó, lelkünkbe ezred évek hozták. Az Isten az egyszerűség, unja a túlságos jókat, unja a nyugtalanokat, s a sokszerű nagy álmodókat. Az Isten engem nem szeret, mert én sokáig kerestem. Még meg sem leltem, s akkor is kötődtem vele, s versenyeztem. az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk. Sójaj, én ott ülök a balján.
Adi Endre, szeress engem, Istenem. Istenem, földben, fűben, kőben, ne bántsuk egymást mostanában. Sokat járok a temetőben, sokat emlegetlek, citállak. Te vagy ma a legvalóbb nem vagy. Ős magyar névvel, az ős állat. Szeress engem, ha tudsz szeretni. Szeress engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeress engem, s ölej át szépen, mi haj cudar világot élünk, s kenyértől függ az üdvösségem. Úgy szeretnék szabad úr lenni. De éltem, sorsom, ki van mérve, így kell születni, így kell enni. Így kell csókolni, s megmaradni, és így kell nagyokat tervelni, kérni, és mindig adni, adni.
Adi Endre, vezeklő vigadozás zsoltára. Tudom, hogy magasságba küldtek, s pályám Grádicsát mégis sírva hágom. Rúd bűn az én szomorúságom. Végzengedezésre hívattam, s gonosz jajjal illetem nagy személyed, Jehovák Jehovája, élet. Felettem, hogy szent az én testem, mert örök rend fehér folyói mossák. Csodálatos, csodálatosság. Mindenki szent, ki életet nyer. Mindenki fia, és mindenki atya, s átkozott, ki létjét siratja, és egyformán szent minden élet, magverő, vagy rothat, csírátlan semmi, bűn az életet nem szeretni. Minden nemzés, a meddőség is, zseni állatsor, egyben egyek, hősök, belső sebek, s varral verősök. Csak örülni szabad. Örülni. Ellankadni soha. Mindent lebírni. Sírni nem szabad, sose sírni. Jehovák Jehovája, élet. Minden jajom víg hahotázva szánom. Bocsásd meg a szomorúságom. Adi Endre, a nagy hitető. Elolvasandó Máté apostol evangéliuma. Költők költője, gyermek halálig, ha körülfogtak bitó bánatok,
Drága, isteni együgyűséged, csak annyit szólalt folytott sírással, harmadnap föltámadok. Néped nem volt, s papi fejedelmek mégis aggódtak, hogy majd mit mivel egy zavaros beszéded visszhangja már gyűlő seregével igédnek, s nagyra nőtt szíveivel. Megint a jó Pilátust keresték, sápadtan minden farizeusok, adjon a sírhoz több katonát még, mert bolondok, csalók, varázslók az efféle Krisztusok. És pénzt vevének a katonák föl, koporsót száját, akik őrizék, mert hát ha mégiscsak föltámadnál, s amit vértajtékos szép szád mondott, égi s ezernyi igék. Minden költők közül te kaptad keresztek és bitók legjobbikát, mert minden költők költője voltál, kiben istenien oldódtak meg legemberibb, legalázóbb igák. Ó, beszép a te neved, szép Krisztus! S így árulkodtak, a nagy hitető, így árulkodták Pilátusnak, ma is nagyszerű példaságod, Isten, torony és tető, nagy hitető, sokan veled tartunk, nagy elárult. Úgy fáj, hogy itt vagyunk, úgy vágyjuk jégajkunkra az ajkad, s mondani te együgyűségeddel. Harmadnap föltámadunk.
Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált. Most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagyvilágon, s az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok.
Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
Irodalmi összeállítást hallottak Ady Endre istenes verseiből, a verseket Baranyi Péter, Bubik István, Fehér István, Kálai Ferenc, Kelement Csaba, Kubik Anna, Pap Zoltán és Réti Árpád előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Műsorunkat szeptember 6-án megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Datójaparton című hangjátékának 12. részét halljátok.
Reggelre tovább romlott Balikó állapota. A skorpió csépés következtében szinte teljesen megmerevedett a jobb lába. A jobb mancsát is alig tudta mozgatni, ráadásul a bal lába is zsibbadni kezdett. Rumini elkeseredetten látta be, hogy a sebre szorított derengő nem bírt a skorpió méreggel. A varázsló kora reggel levonult a barlang cellába, hogy szemügyre vegye fogjait. Döbbenten nézett Balikóra. Mellé lépett, és összehúzott szemmel aprólékosan megvizsgálta minden porcikáját. A kis derengő, amelyet éjszakára a sebre rögzítettek, természetesen Rumini zsebében lapult már. Metamor növekvő érdeklődéssel mozgatta hosszú ujjait a csípés környékén, végül szikrázó szemmel Ruminire nézett.
Na ide vele.
Mivel?
Tudod te azt jól. Ide azzal a kővel.
De hát már tegnap elvette Balikó nyakából.
Ne szórakozz velem. Ezt a csípést törfarkú skorpió ejtette, amelynek halálos a mérge. A barátodnak már órák óta nem szabadna élnie. Egyetlen módon lehet lassítani a pusztulást. A dzsungelbeli zöld kövekkel. Úgyhogy kár tagadnod.
Nagyon téved. Mindig tartok magamnál ellenmérget.
A törfarkú skorpió csípésének nincs ellenmérge. Vagyis van. Én magam kocsvasztottam, de kötve hiszem, hogy éjszaka megtaláltad volna a gyógyszeres ládikámat.
Rumini dacosan vállat vont, de Riki a varázslóhoz fordult.
A zsebébe dugta. Higgyel, uram, épp szólni akartam. Zsebre vágta, eldugta, rigya mindent tud.
Metamor kivette Rumini zsebéből a követ.
Nem túl nagy, de se baj. Hamarosan lesz egy sokkal nagyobb. Egy akkora, ami önmagában felér az összessel.
Metamor ekkora köpönyege alá nyúlt, és szimpadias mozdulattal egy ütöt kopott, pecsétes borítójú barna könyvet húzott elő. Rumini kis héján felkiáltotta meglepetéstől. Galléros fecó naplója volt az, amit még a szélkirálynőn rejtett a hátizsákjába.
Erre nem számítottál, ugye? Tettem egy kis kirándulást az éjjel, és mondhatom, igazán remek kincseket találtam. Elhoztam magammal mind a két hátizsákot. Roppant tanulságos volt a tartalmuk, szavamra mondom. Már el is helyeztem minden kincset a varázsszertárban. De térjünk a lényegre.
Metamor szélsebesen lapozgatta a szamárfüles oldalakat, amíg rá nem akadt a fontosnak ítélt szakaszra.
Az öreg tantusz most egy másik, jóval nehezebbnek tűnő dobozzal tért vissza. A ripacsok áhítattal ülték körül a ládikát. Tantusz felnyitotta és kiemelt belőle egy hatalmas, téglanagyságú derengőt. Ennek a fénye az egész törzset zöldes sugarába vonta. Grimbusz Miska elmagyarázta, hogy a nagy kő neve Kamanduk, és ez a ripacsok legfőbb kincse.
Metamor diadalmasan végignézett a hallgatóságon.
Kamanduk, a nagykő, a világ páratlan kincse. Ehhez mit szóltok, pajtikáim? Hiába próbáltátok eltitkolni előlem, a kamanduk elég nagy lesz ahhoz, hogy belezárjam a napfényét, és örök sötétséget borítsak a világra. Egyetlen dolog hiányzik a tervemhez. Nem tudom kideríteni, hol rejtőznek azok az átkozott bitangok. De most ez is megoldódik. Te fogsz elvezetni engem a ripacsok falujába.
Vigyázzon, uram! Azt a falut hegyes nyilvesszők védik. A ripacsok a világ legjobb céllövői. Veszélyes oda merészkedni egy idegennek.
A varázsló végigmérte Rikit.
Úgy látom, egész használható kölök vagy. A végén még magam mellé veszlek szolgának. Igazad van. Minek is fárasszam magam? Rumini urat jól ismerik a faluban. Ő gond nélkül besétálhat.
Attól tartok, esélyem sincs észrevétlenül kilopni a kamandukat a rejtekéből. Bizonyára szigorúan őrzik.
Hidd el, fiam, meg fogod találni a módját. A barátodnak ugyanis ezen múlik az élete. Egyetlen gyógyszer mentheti meg Barikót. A főzet, ami a gyógyszeres ládikámban lapul. Azt viszont akkor veszem csak elő, amikor átadod nekem a kamandukot.
Ez nem igazság!
De nem ám! Ez benne a szép.
Rumini hallgatott. Ilyen kegyetlenséget álmában sem tételezett fel, még a rosszindulatú gonosz varázslóról sem. Most aztán mit évő legyen? Szerezze meg a kamandukot, és hagyja, hogy a fekete szárnyú denevérek szabadon garázdálkodhassanak? Mi vár a ripacsokra, akik fény és a derengőik nélkül elsorvadnak? De az is képtelenség, hogy a kamanduk nélkül térjen vissza, hiszen mindennél fontosabb most Balikó megmentése. Végül elhatározta magát.
Rendben van. Megszerzem azt a követ.
Ez a beszéd, pajtikám! Már is hívom a denevéreket. Ők fognak visszavinni oda, ahonnét elraboltak. Onnan kell megtalálnod az apacukába vezető utat.
Rumini bátorító pillantást vetett Csügged barátjára, majd követte a varázslót a torony elé, ahol már ott függeszkedett két fekete szárnyú denevér katona. Rumini maga köré tekerte a hálót, kényelmesen elhelyezkedett benne, és hagyta, hogy a harcosok a magasba emeljék. Néhány órás repülés után a fekete szárnyú katonák ereszkedni kezdtek. Rumini a tisztásra érkezve felismerte azt a napfényes foltot, ahol a denevérek támadása előtt bubucsékkal üldögélt. Innen nézve nagyjából kikövetkeztette, hol, melyik bokor mögül léptek ki a tisztásra az őserdőből, de egyáltalán nem volt biztos a dolgában. Tegnap este még kimondottan azt remélte, hogy nem fog visszatalálni a ripacsok falujába. A varázsló gonosz ajánlata óta azonban tudta, bármi áron, de meg kell találnia apacukát. A rangidős denevér, akit társa Kirónak szólított, egy apró tölcsér alakú tárgyat húzott elő a páncélinge alól.
Vidd magaddal ezt a rezgőjelzőt, és fúj bele, ha megszerezted a követ. Ultrahangot bocsát ki magából. Hétköznapi hallandó egyáltalán nem hallja, de a mi fülünk több kilométer távolságból is érzékeli.
Rumini megfogta a rezgőjelzőt, nagy levegőt vett, hűvösen biccentett a denevérek felé, és nekivágott az őserdőnek. Balikó erőtlenül hevert Metamor várának beteg szobájában. Érezte, hogy fokozatosan terjedt szét bal lábában is a zsibbadás. Rinya, a varázsló papagája, akinek gazdája parancsára a betegre kellett vigyáznia, unottan tollászkodott a karosszék karfáján.
Kéne egy kis ellenmérnek, bizonyám, különben kompec!
Az bizony jó lenne. Kár, hogy senki se tudja, hol tartja a varázsló.
Még hogy senki, én tudom, Rinya mindent tud.
Nem hiszek neked.
Megmutatom, Rinya mindent tud.
Hagyjál már, csak a csőröd jár.
Akkor akkor is tudom, köves, Rinya okos, Rinya mindent tud.
Balikó nagy nehezen feltápászkodott. Mancsával erősen kapaszkodnia kellett, mert lába bizony kis híján összecsuklott alatta. De azért nem hagyta magát. Érezte, ha most nem tesz meg mindent, néhány óra múlva talán már tényleg nem lesz ereje hozzá. 5 perc alatt ugyan, de mégis felküzdötte magát az emeletre. Rinya diadalmasan rábökött egy ajtóra.
Ez a varázs, szertár! Rinya mindent tud!
Balikó lenyomta a kilincset. Az ajtó zárva volt.
A farktollam is nyitja, mert a marúj szokta.
Rinya közelebb szökkent, és engedte, hogy az egérfiú kirántsa legszebbik farktollát.
Dugd be a zárba!
Balikó a zárba csúsztatta a papagájtól végét, és egy kicsit megforgatta a lyukban. Nem hitt a szemének, mikor feltárult előttük az ajtó.
Ha tényleg mindent tudsz, mutasd meg, hol az a gyógyszeres ládika?
Itt van a szekrény tetején.
Balikó a padlóra helyezte, és felnyitotta a gyógyszeres ládát. Belsejében hatalmas összevisszaságban üvegcsék, fiolák, szorosan lezárt papírzacskók voltak felhalmozva.
Honnan tudjam, melyikben van az ellenméreg?
Kis fekete üvegben van. Az alján. Ez az, megtaláltad, Rinya mindent tud.
Honnan tudjam, hogy tényleg ellenméreg van-e benne?
Nem csaplak be!
Balikó letekerte a kis üvegcse kupakját, és jót húzott a benne rejlő folyadékból. A gyógyszernek keserű íze volt.
Végem van. Legalább nem kell megvárnom, hogy a törzskorpió mérge pusztítson el.
De ahogy a mancsát megmozdította, hatalmas jókedv lett urrá rajta. Olyan könnyedén mozogtak az ujjai, mint a csípés előtt. Lassan talpra állt, hogy a lábát is kipróbálja. Nyoma sem volt se zsibbadásnak, se fájásnak. Akár táncra is perdülhetett volna. De uralkodott magán, mert tudta, ha Rinya rájön, mekkora hibát követett el, bizonyára azonnal riasztja Metamort. Most hogyan tovább? El kéne tűnnie az illaberekből. De hogyan? Balikó kétségbe esetten körülnézett, hát ha valami mentő ötlete támad. És akkor meglátta. Az ablak melletti íróasztal tetején ott hevert a szakadt, láthatatlanná tévő kalap, amit Pelevárban kapott ajándékba Naftalin Rufusztól, a mókus mágustól. Az a kalap, amit utoljára a szélkirálynőn látott, a hátizsákjába gyömöszölve. Persze, hiszen Metamor el is dicsekedett vele, hogy minden holmiukat megtalálta éjszaka a hajón. Balikó fejében vadul cikáztak a gondolatok. Vakmerő ötlete támadt, és nem is habozott tovább.
Leski, tiszta a levegő!
Rinya azonnal felröppent. Balikó nem tétovázott. Villámgyors mozdulattal a pulóvere alá gyömöszölte a szakadt kalapot.
Mehetünk!
Csendben visszaosontak a beteg szobába. Ott Balikó magára húzta az ágy végében talált plédet, hátat fordított a papagájnak, és alvást színlelt. Rinya egy darabig még téblábolt és tollászkodott, de úgy látszik, az izgalmak őt is kimerítették, így kisvártatva csőrét a szárnya alá fúrva elaludt. Balikó csak erre várt. Óvatos mozdulattal előhúzta pulóvere alól a csomóvágyűrt kalapot.
Kár, hogy nincs itt egy tükör. Jó lenne meggyőződni róla, hogy működik-e.
Végül kegyes volt hozzá a szerencse. Az asztalon egy tükörfényes tálcára bukkant. Felemelte és megállapította, hogy nem látja benne a tükörképét. Próbaképpen megemelte a kalapját, mintha csak a tükröt köszöntené. Amint a kalap eltávolodott a kobakjáról, megpillantotta elégedetten bazsajgó képét a fényes tálcán.
Viszlát, Balikó, jó utat!
Azzal csendesen kisurrant az ajtón.
Berg Judit Rumini Datolya parton című hangjátékának 12. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Egy idős ember is fölfoghatja úgy, az idősödést, hogy elveszíti a látását, vagy gyengül a látása, gyengül a hallása, már a járása nem olyan fürge, a szavai sem olyan gördülékenyek, és úgy mindent veszít el. És meg lehet úgy élni, hogy mindezt veszteségként éljük meg. És sajnálkozunk, sopánkodunk, hogy egyre csak lejjebb, lejjebb, egyre csak nehezebb az élet, egyre több a betegség, a korlát, és egyre több a panasz, az elégedetlenség, és egyre kisebb a szabadságunk, a belső lelki szabadságunk ezáltal. Panaszkodás, elégedetlenség rendkívüli módon megnyírbálja a szabadságunkat. És meg lehet úgy öregedni, hogy mindezeket visszaadom a Jóistennek, visszaadom a Teremtőmnek. Jézusom, visszaadom neked a látásomat. Tőled kaptam, most visszaadom. Jézusom, most visszaadom neked a hallásomat. Tőled kaptam, most visszaadom neked. Köszönöm, hogy eddig az enyém lehetett. És így szép lassan, fokról fokra, darabonként, egyenként, mindent visszaadunk az Istennek, amit tőle kaptunk, és aki így öregszik meg, az nem panaszkodik, az elégedett, az örül, hogy Istennek visszaadhat valamit, a szabadsága növekszik, az öröme, békéje növekszik, és legvégül ki tudja mondani, Istenem, tőled kaptam az életet, én most ezt visszaadom neked. Milyen szép így búcsúzni ettől az élettől, és üdvözölni az örökké valóságot. Amikor az ember a szabadságát teljesen leteszi Isten kezébe, és nem akar más biztosítékot, csak megérteni és megtenni Isten akaratát, akkor jutalomként elnyeri az azonosulást Krisztussal, és mélyebb szabadságra tesz szert. Egy bensőséges gyermeki szabadságra, mert semmilyen körülmény és semmilyen hatalom nem képes elvenni. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam, hallhatjuk Pál apostoltól. A szabadságunk egyszerre ajándék, ingyenes ajándék is, ugyanakkor feladat is, amivel élhetünk, elveszíthetjük, hogy visszaélhetünk vele. Isten azért adott nekünk szabadságot, hogy elérjük a teljességet, és ez a teljesség annak az eredménye, hogy Isten szeretetét választjuk, és az ő akaratát keressük, és azt meg is tesszük. A gazdag ifjú, aki odállt Jézus elé, és megkérdezte, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez a gazdag ifjú nem volt elég szabad ahhoz, hogy teljesen az Úr rendelkezésére álljon. Nem volt nyitott a teljes megtérés felé. A tékozló fiú példabeszéde egy igazi útmutató a megtérés felé. A fordulópont az a pillanat, amikor a fiú az anyagi és főleg lelki szegénység, a boldogság hiánya miatt ráébred, hogy rosszul élt fiúi szabadságával. Az atya háza, Isten szent egyháza, ide várja haza tékozló fiait az Úr. A tékozló fiú már elveszítette a félelmet, hogy szembenézzen hibáival. Szabaddá vált arra, hogy őszinte legyen önmagához, és belássa hibáit, hogy szembenézzen az igazsággal, a valósággal. Az igazság szabaddá tesz benneteket. A dolgok valóságával szembesülve újra vágyódni kezd az atya szeretete után, ez vezeti haza. Minket is a mennyei atya irgalmas, megbocsájtó szeretete hívogat hazafelé. Úton vagyunk, és ezt az utat próbáljuk egyre nagyobb szabadságban járni. Megtérés kell, egy folyamatos megtérés kell ahhoz, hogy a szabadságunkat, Isten gyermeki szabadságunkat megtartsuk. A megtérés egyrészt a bűntől való elfordulás, teljes elfordulás, még a bocsánatos bűnöket is próbálom kerülni, és küzdök ellenük, és mindent megteszek, hogy már ezekkel se bántsam meg az Istent. Más részről pedig a megtérés, Isten felé fordulás, amikor megnyílok Isten irgalmas szeretetére, és elfogadom azt, sőt, vágyakozom arra, és megtapasztalom ezáltal azt a mérhetetlen Isten gyermeki szabadságot, amit csak az Isten tud megadni nekem. Erre vágyakozik az Atya is, hogy szabadok legyünk, szabadon válasszuk az ő szeretetét, az ő irgalmát, amivel elénk siet, mint a tékozó fiú édesapja. Azt az irgalmát, amivel megteszi még azt a részt is, ami a mi részünk lenne. Minél inkább felfogjuk Isten eme felfoghatatlan irgalmát és szeretetét irántunk, annál szabadabb lesz az életünk. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint ezt az Istenre irányultságot, a bűntől megsebzett emberi szabadság teljesen csak Isten segítő kegyelmével tudja megvalósítani. Az Isten gyermekség tudata a szabadságunk valós alapja. Az az elementáris fölfedezés, hogy Isten szeretett gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Isten gyermeke biztonságban érzi magát, Atya mindenhatóságának oltalmában. Felhőtlenül játszik az ő jelenlétében, annak a jelenlétében, aki hibáival együtt szereti őt. Ugyanakkor segít neki küzdeni ellenük, és a szabadságra ösztönzi. Most nézzünk a gyakorlati életből, a teljesség igénye nélkül néhány olyan helyzetet, szituációt, ami a szabadságunkat csökkentheti. Ilyen lehet, amiről már beszéltem az előbbiekben is, a megfelelési kényszer, amikor nem lehetek önmagam, és egész életemben szerepet kell játszanom. Nem tud az a lélek kibontakozni és kiteljesedni, amelyik ilyen nyomás alatt van. Vizsgáljuk meg magunkban, hogy van-e bennünk megfelelési kényszer, és az élet milyen területén, vagy milyen embercsoportokkal van meg bennem ez a kényszer, vagy ez a szerepjátszás. És ezt valahogy tegyem rendbe magammal, Istennel, kérem az Isten segítségét, hogy ettől szabadítson meg, mert egy életen keresztül megfelelni, különösen esetleg a családban, kényszeresen, az nagyon elfárasztja az embert. A babonákról is beszéltem, a kényszeres cselekedetekről, amik meghatározzák, befolyásolják, irányítják az életemet. A bálványok, amik rabszolgává tesznek, mert én kommunikálok ugyan velük, de ők nem tudnak válaszolni, mert nincsen szájuk, nyelvük. Vizsgáljuk meg, hogy van-e babona az életünkben. Hányszor tapasztalom azt, hogy lekopogják alulról háromszor az asztalnál, amit mondanak, és nem is tudatosítja magában, hogy mit tesz ilyenkor. Számoljunk le minden babonával, ami a szabadságunkat rombolja, meg minden bálványunkkal is. Bálvány nagyon sok lehet, nem akarom felsorolni őket. Bálvány lehet a munka, a telefon, a tévé, a sorozatok, a családom is lehet bálvány, a gyerekek, az unokák. Minden bálvány, amit Isten elé helyezünk fontossági sorrendben. Ezeket a bálványokat szépen tegyük a helyükre, és megszűnnek bálványokká válni, hogyha az életünkben Isten lesz minden a mindenben. Szabadságunkat vesztjük akkor is, hogyha lekenyereznek minket. Lehet ez ajándékokkal, bizonyos szolgáltatásokkal. Észre se vesszük, és már nem vagyunk szabadok, már a másik embertől vagy a körülményektől függünk. Szabadságunkat veszítjük akkor is, amikor önző szeretettel, rendetlen szeretettel akarunk birtokolni valamit, vagy valakit, vagy akár az életünket is. Rendetlen szeretettel való ragaszkodás, birtoklási vágy nagyon-nagyon megcsorbítja a szabadságunkat. Számoljunk le ezekkel is. Adjunk oda mindent az Istennek, mit van, amit nem kaptál. ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mondja a Szentírás. Még a szabadságunkat is adjuk oda az Istennek, hogy még magasabb szintre emelje. Szabadságunkat veszíthetjük, ha valaki lelkileg zsarol minket. Sok ilyen esettel találkozhatunk életünkben is, és észre se vesszük, mert vannak nagyon kifinomult zsarolási technikák, játszmák, amiket velünk játszanak, és ugyancsak szabadságunkat veszítjük. Vizsgáljuk meg ezeket alaposan, és ne engedjük, hogy bárki is zsaroljon minket. A gazdagsághoz való ragaszkodás is, a jóléthez való ragaszkodás is elveszi a szabadságunkat. Valahol hallottam, hogy annyi a gondod, amekkora a kulcsomód. Ebben van valami kis igazság. Időnként látok óriási kulcsomóval járkáló embereket, és elgondolom, hogy mennyi dologról kell gondoskodniuk, mennyi ajtót kell bezárniuk, mekkora lehet a félelmük, hogy valahol valami veszteség éri majd őket. Onnan lehet megállapítani, hogy a gazdagságnak a rabjai vagyunk, vagy nem, hogyha anyagi vagy bármilyen veszteség ér, akkor fájdalmat élünk meg. Vannak, akik már szabadok a gazdagságtól is, bár van vagyonuk. Ilyen volt például Boldog Batthyán Stratmann László. De sorolhatnánk sok olyan gazdag embert, aki ugyan gazdag volt, de mégis szabad volt, mert nem ragadt a pénzhez, a gazdagsághoz, a vagyonhoz.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István.